Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Vágjunk bele a ma esti alkalomba, mert hiszen hát urnát bontunk, ahogy megígértem. Lehet, hogy így a minden hónap első kedjét kinevezzük, akkor ilyen kérdés-válaszoló kednek, de ez természetesen úgy, hogy amint végzek vele, akkor tovább folytatjuk a témát, de ahogy ígértem, legyen legalább egy olyan alkalom, amikor nyilván bármilyen típusú kérdés föltehető. Továbbra is megtartom azt a romantikus hozzáállásomat, hogy én ezt nem olvastam el ezeket, tehát most fogom elolvasni. Van egy szépség a spontaneitásba, talán én ezt szeretem, néha talán jó. Na, hát akkor vágjunk is bele, úgy húzok, mint a bűvész, nem is. A lottósors, na, a lottószámokat, nézzük. Most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre, idézet bezárva. Mit takar ez a szép mondat, különösen a színről színre kép? Köszönöm szépen. Tehát majd most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre, ugye ez Pál mondja, Pál apostol a 1. korintusi levél 13. fejezetében, ugye ez a bizonyos szeretet himnusz, amelynek a végén ugye azt mondja, hogy most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre. Tehát nála ez a tükör által homályosan, ez a hitet jelenti, tehát ez a hitnek a szimbóluma. Tehát ugye a hit által még Istent nem látjuk úgy a maga teljességében, ahogy majd látni fogjuk oda át majd színről színre. Ez a színről színre annyit jelent, hogy Istennek a színét fogom látni, ami nem az, hogy piros, fehér, vagy zöld, vagy bármilyen, hanem hogy Istennek az arcát, Istennek a jelenlétét fogom látni. Ez a színről színre való látás. Tehát, hogy látni fogom az ő arcát, hogy ő milyen. Körülbelül ez ennyit jelent. Jó, úgyhogy akkor itt megyünk is tovább. Na, hosszú kérdés következik. Olyan felnőttekről szólok, akik 6-8 évükben tanult gyerek hitükből élnek. 6-8 évükben tanult gyermeki hitükből élnek. Maradjanak abban, amiben eddig éltek? Kérdés. Hát ne. Ne. Kellene valamit tennünk a kitámasztós biciklisekért? Kellene valamit tennünk a kitámasztós biciklisekért? Aha, tehát tér vissza a kép, ugye, hogy nem is a kitámasztós, hanem a pótkerekes biciklisekért, ugye, akik még pótkerékkel mennek, és nem akarják nagyon azt levenni, hogy tudjanak haladni. Hát kellene valamit tennünk? Hát persze, hogy kéne valamit tenni értük, csak hogy mit tudunk értük tenni? Na, ugye ez mindig a kérdés, hogy amikor valakiben változtatást akarok elérni, akkor az hogy érem el? És ugye rengetegszer kijön az, hogy minél jobban próbálkozok valakivel, minél inkább meg akarok győzni valakit, annál inkább nem megy. Ez nagyon szép nóta, ezt nagyon szeretjük.
Ahol
így van. Ez az, nagyon jó. Tehát, hogy mit tudunk tenni értük, szerintem, tehát a meggyőzésen túl, vagy hogy a helyet sokkal inkább ugye a saját magunkon történő reform, ugye a kisugárzásnak az eszköze, tehát ha az én biciklimről lemerem venni a pótkerekeket, és megyek előre, akkor ez biztos, hogy valamilyen módon kihat azokra, akiknek még pótkerekük van. Én ezt vallom, hogy minden reform magunkon kezdődik, a másokon való változtatás módja az a magunkon való változtatás mindenek előtt. De találunk-e szabadidővel rendelkező, igazi tudással bíró egyházi személyt, aki alkalmas lenne a tanításra, lelki beszélgetésre a belvárosban?
Jó, hát a baszinika is a belváros.
Igen, tehát... Testvére, én úgy tudom, tehát én még csak fél éve vagyok Győrbe, de én úgy tudom, hogy ezen az egy négyzetkilométeres területén annyi pap van, mint a nyű. Ahogy egyik rendtársam mondja, annyi pap van, mint a szemét. Tehát rengeteg. Itt nagyon sok van. Tehát, hogy hát nagyon remélem, hogy van, aki alkalmas a tanításra, lelki beszélgetésre. Tehát én reménykedem, hát még én is ismerkedem a kollégákkal, nagyon reméljük, Herbusz Ádám Isten hozott, hogy találunk olyat, aki tanít bennünket, lelki táplálékot ad, illetve aki lelki beszélgetésre fogadhat bennünket, és tudjátok, ugye az is nagyon fontos, hogy legalább, ha egy olyan atyát találunk, aki legalább meghallgat, az már egy nagyon nagy dolog. Tehát még hogyha nem is áll hozzá valami olyan fajta, ilyen nem tudom, ilyen terapeutikus módon, de legalább végighallgatja azt, amit mondok neki, akár gyónásban, akár lelki beszélgetésben, és nem gondolja azt, hogy ez telefon és nem szól bele, akkor az már nagyon jó, hogy valakinek kimondhatom magam. A hallgatói létszám fokozatos a gyarapodására, propagálás kérdése, érzem, nem kellene azon agyalnunk, kit szervezzünk be, de ha igen, hát agyalunk. Evangelizáció. Köszönöm, atya. Propagálás kérdése, a hallgatói létszám fokozatos gyarapodása. Igen, hát ezek ilyen megjegyzések azzal kapcsolatban, hogy kellene agyalnunk azon, hogy kit szervezzünk be. Hát ne, igen, hogy az evangelizáció, hogy az nem a beszervezés, hanem megint csak a személyes kisugárzással lehet ezt elérni mindenek előtt. Menjünk tovább. Támaszd fel őket a végső napon, hangzik a liturgiában. Ha halál után valaki a tisztító tűzbe kerül, akkor a végítélet napjáig ott marad? Vagy levezekelve bűneit előbb is a mennyországba kerülhet? Nagyon jó. Ugye kedvenc témánk, ugye ez, amit mondtam, ez az eszkatológia, tehát ezek az úgynevezett utolsó dolgokról, végső dolgokról való, hát teológiai szakirány, mert ugye ilyen disziplína, ilyen tantárgy van a teológiában, amit mondom, magam is fél évig hallgattam, több-kevesebb sikerrel. A sikert úgy értem, hogy levizsgázni, azért levizsgáztam belőle, de a siker alatt azt értem, hogy hát mennyit lehet ebből megérteni, és na ezekre a kérdésekre nincsenek, tehát annyira exakt válaszok. Tehát a teológusok között még tényleg az is nagy kérdés, hogy most hogy ez a halál után, hogy most akkor ott egyből van az, hogy végítélet, vagy valami más van még, vagy valami köztes állapot, vagy mikor van a feltámadás. Tehát ezekkel kapcsolatban azért ilyen gyakorlati információink azért nincsenek, de itt a kérdésre válaszolva, ha valaki halál után tisztító tűzbe kerül, végítélet napjáig ott marad, ugye hát ez semmiképp abból a szempontból, hogy abban mindenképpen hiszünk, hogy a tisztító hely az egy ideiglenes dolog, még hogyha ott nincs is idő, tehát ugye ezért áll meg az agyunk, amikor ezen gondolkodunk, mert ott az egy téren és időn túli világ, és nekünk emberi agyunkkal erre nincs rálátásunk, mi nem tudunk a téren és az időn kívül gondolkodni, de mégis egy olyan világ, amely nagyon is valós, nagyon is jelenlévő világ, nincs egy olyan fajta szakadék a mi világunk és a másik világ között, hogy ilyen átjárhatatlan, tehát azért ez a világ azért nagyban együtt lélegzik, hát az egyházat magát is így hívjuk, hogy a küzdő egyház, meg a tisztuló, meg a megdicsőült, tehát az egy egyház vagyunk, egy közösség. Tehát azt mindenképpen valljuk, hogy a tisztító helyről ki lehet jönni. Tehát nem kell a végítélet napjáig ott maradni, vagy levezekelve bűnét előbb is a mennyországba kerül. Hát igen. Tehát ilyen hagyományos válasz alapján mindenképpen igen, hogy a tisztító hely mint a megtisztulásnak a helye, amely Isten részről egy ilyen esélyadás, és nem a büntetésnek az eszköze, hanem az esélyadásnak az eszköze, abban a tiszta szeretetben megtisztul az a lélek, és akkor mennyországba kerül, de ugye emlékeztek, hogy hozzátettem azért, hogy véleményem szerint a katolikus egyház sokszor túlhangsúlyozta a tisztítóhelynek a kérdését, létezik, kell is, hogy legyen, Isten irgalmának a jele, de azért nem mondhatjuk azt, hogy mindenki a tisztítóhelyre megy, kivéve a nagyszentek, és azért mindenki azért oda fog kerülni, na nem. Tehát keresztes Szent János is sokkal inkább beszél földi tisztító tűzről, mint odaátiról. Létezik az odaáti tisztító tűz, de azért testvérek azért nagyon-nagyon-nagyon sokszor a rengeteg szenvedésben már megtisztulunk itt a földön. Természetesen ezt nem mindenkire mondom, csak arra, hogy ne szűkítsük le a nem tudom kikre, hogy ők már nem, ők a tisztító helyre, ők már nem jutnak. Nagyon remélem, hogy már itt a földön mindjárt meg tudunk tisztulni. Igen, egy kérdés.
Hogy először is, de abban biztosak lehetünk, hogy tehát Krisztus támadt föl először az örök életre. Tehát nem, hogy Lázár, földi életre vissza. Tehát, hogyha Krisztus támadt föl először, akkor a Krisztus előtt élő,
hát igen, na az a másik legnagyobb kérdés, hogy mi van az előttük lévőkkel. De az biztos, hogy Krisztusnak ez a test szerint való feltámadása az ő az első, és Mária a második, Mária mennybe vétele az Mária föltámadása, az egyértelmű. És ez előtte lévőkkel, hogy mi van, ugye itt van az, hogy ugye az evangélium erről hallgat, az új szövetség erről nem beszél, az egyház tanításába ez az alászállt a poklokra, ugye amit imádkozunk a hiszekekben, hogy Jézus száll le alá a poklokra, ez azt jelentené tulajdonképpen, hogy a megváltás az kiterjed az idő kezdetéig. Tehát Krisztus megváltása kiterjed mind előre, mind hátrafelé. Csak hogy ők most addig hol voltak, és honnan jöttek ki, és mit csináltak, és mi lett belőlük aztán a Krisztus előtt élőkből, erre nincs exakt választ. Ez egyház sem ad erre úgy választ, szimbolikus nyelvezetünk van, vannak erről szép elmélkedések, a Zsolozsmában azt hiszem pont nagy szombaton, hogy valamikor olvassuk azt a gyönyörű második századi homíliát, amikor a prédikátor erről elmélkedik, hogy Jézus lement a pokolba, és ott találkozott Ádámékkal, Ábrahámékkal, és hogy köszönték meg ők neki a megváltást. Ez gyönyörű elmélkedés, de ez egy elmélkedés. Tehát ilyen eszmefuttatásaink vannak, egy biztos, hogy Krisztus megváltása kihat mindenhova, előre-hátra. De hogy addig ők hol voltak, és hogy hova mentek, és mi történt velük, na itt van megint egy kis misztérium. Hogy van-e egy-két fő ilyen egy-két ilyen csapás irány, hát így most így hirtelen nem jut eszembe, tehát hogy ilyeneket mondtunk, emlékszem, hogy a Krisztus előtt, hogy mindenki így a Seolba kerül, van a nagy ószövetségi Seol, ami nem a pokol, hanem a halottaknak a világa. És Krisztus lement, és azt ott kinyitotta, és azok fölkerültek a mennybe, de ezzel én sose szimpatizáltam, ezzel a fajta véleménnyel. Tehát amikor azért ott van, hogy, tehát én erősen azt mondom, hogy tehát, nem Krisztus nyitotta ki a mennyország ajtaját olyan szempontból, hogy Isten addig mindenkit eltaszított, és mindenkit bedobott valami köztes állapotba. Tehát ez az Ószövetségben már ott van, hogy ugye Hénok meg ezek, már ott az ős időknél, hogy Istennel jártak, és elragadta őt az Isten. Illéséket, meg a többieket. Szóval...
Színeváltozás.
Igen, ott vannak. Tehát van egy, tehát hogy az Ószövetségnek az embere is valamilyen módon ott az Istennel volt. Igen. Tehát erre úgy nincs sajnos nagyon nagy válasz, de most már elvileg mindenki ott van, ahol lennie kell, mert már a megváltás után vagyunk, hál' Istennek. Igen, erre válaszoltam. Nem válaszoltam, bocsánat. Mit tudhatunk az őrangyalokról? Bevallom én nem sokat, de drága, így van. Minden egyes embernek van. Igen. Tehát azt mondja, igen, az egyház úgy tanítja, ez egy tényleg egy elég egzakt tanítás, hogy az ember teremtése pillanatában kap egy ilyen személyes valakit maga mellé. Az őrangyal, hogyan kapjuk őket idézőjelbe? Hát azt nem tudom, hogy Isten hogy sorsolja ki őket, hogy melyik angyal volt a rossz tanuló, az ilyen rossz kisgyereket kap, egy rossz ember, nem tudom. Milyen kapcsolat él, ha él az ember és őrangyala között? Nagyon jó kérdés, mert azt ugye, az angyalokról testvérek megint csak keveset tudunk. Jó misztikus kérdéseitek vannak, ez nagyon jó. Tehát mind a tisztító erről, mind a Krisztus előtti halottak állapotáról, elég kevés az információnk, és én magam sem akarok úgy tenni, mint hogyha mindent tudnánk. Tehát az egyház bemeri vallani, hogy vannak titkok, és nem tudunk mindent. És az, hogy ezeket a titkokat persze sok lelki szerző meg író nem visel el, és mindenképpen kitöltjük valami legendisztikus dolgokkal ezeket az űröket, úgy, ahogy Krisztus első 30 évét is próbálták ugye sokan kitölteni, hogy ott mi történhetett, ugye mert nem tudjuk, és akkor most jött a kíváncsiság. Tehát az angyalokról is éppen így vagyunk, hogy nem tudunk róluk annyi mindent, mint amennyit úgy tűnik, hogy tudunk, mert egy egész ilyen angyali irodalmak vannak most már, meg angyalokról szól már nagyon sok minden, de az egyház a maga tradíciójában elég keveset szól az angyalokról, meg a Szentírás is. Annyit tudunk, hogy személyek, hogy személyes létezők, tehát nem személytelen, öntudatlan valamilyen ilyen lények, hanem személyes, öntudatos létezők, ezt tudjuk róluk. Jézus maga mondja, hogy angyalok ugye látják atyám arcát. Tehát ezek az angyaloknak van nevük, ugye az Ószövetségben megjelennek, ugye Ráfael, Gábor angyal, Mihály, stb. Tehát vannak neveik. A név éppen azt jelenti, hogy ezek személyes létezők, és az egyház kezdettől fogva hisz az őrangyaloknak a jelenlétében, hogy minden egyes ember kap egy ilyet maga mellé, és hogy lehet-e kapcsolatunk vele, hát természetesen lehet. Tehát, hogyha Jézussal lehet, meg Máriával lehet, akkor vele is miért ne lehetne, meg lehet őt szólítani, lehet kérni, hogy vigyázzon ránk, így van. Tehát ez nagyon jó, csak ugye a Jézussal való kapcsolatunkat azért ez ne haladja túl, tehát hogy az őrangyal az nagyon-nagyon fontos, meg van, meg szeret minket, de azért, hogy Jézussal vagyunk kapcsolatban, de az a lényeg, az a legfontosabb, de az őrangyalt lehet szeretni, lehet kérni, ő is biztosan nagyon szeret minket, meg visszahúz, hogyha piros lámpa elé ottan kilépnénk, vagy valami jó esetben, de nem biztos, hogy nem tud mindig oda kapni szegényke. Mondják, hogy a kisgyerekeknek biztos, hogy van, mert hogy akkorákat esnek néha, mint az ólajtó, tudjuk, és nem lesz néha semmi bajuk. Na, huha, hány oldalas ez? Egy. Van címe, reinkarnáció a címe. Nyitom ki. Reinkarnáció, elutasítom, már az van ideírva a cím mellé. Jó, tehát így megyünk neki. Kérem újból az atya megértését, Teréz is többször magyarázkodott a könyveiben a terjedelem miatt. Hát ez az önismeretre van, ez teljesen rendben. A tágabb környezetemben él egy jóindulatú férfi, aki Isten szerető, római katolikusnak vallja magát, a reinkarnáció híve lett. Ehhez új párja segítette hozzá. Amikor beszélt nekem erről, hivatkoztam a Szentírásra, erre nem tanít a Szent Könyv, mármint a reinkarnációra. Egyszeri, egyedi, megismételhetetlen Isten teremtménye vagy, mondtam, helyesen tetszett mondani. Gyenge próbálkozásaim voltak talán. A fura tanhirdetőtől kérdeztem, a lélekvándorlós hívők agya be van kódolva, mely szerint a legsúlyosabb bűnöket is elkövethetik, hisz addig születnek új testben újra meg újra, és a szegény lelkek kóborolnak, míg végre megtisztulnak? Kérdés. Nem ilyen egyszerű volt a válasz legutóbb, és örültem, hogy ennyibe maradt. De hogy miért teszem fel ezt a kérdést Renátó atyának, hogy mit tehetek? Sajnálom a tévútra kerülőt, úgy érzem, még meg lehet változtatni. Az atya segítségét kérem, hogy felkészülhessek a legközelebbi találkozásra, amely nem gyakori, de a téma szóba kerül. Másoktól is hallom, sőt bizonygatni akarja Isten szeretetét, amit én nem is vonok kétségbe. Valami olyan van bennem, hogy nem tétlenkedhetem. Talán tehetek azokért is, akiről lemond, hogy követői legyenek? Nagyon köszönöm. Hát itt el kell mondani nekik azt, hogy én is beiratkoztam egy reinkarnációs tanfolyamra, kicsit drága, de egyszer érünk. Tehát ez... Ezt el kell neki mondani mindenek előtt. Másrészt pedig itt szintén visszatérek arra, hogy a meggyőzés mennyire hatékony eszköz, és én ebbe egyre inkább kételkedem, hogy a meggyőzés, valakinek a hitének a meggyőzése, átalakítása, ilyenfajta ráhatással, vagy megmagyarázással, hogy egyre jobban kételkedem abban, hogy ez mennyire hatékony. Nem mondom, hogy ez nem lehet néha hatékony, de azt hiszem, hogy amikor valaki, tehát itt van testvérek, az, amit nagyon meg kell tanulnunk, és a II. Vatikáni zsinat ünnepélyesen kimondta a lelkiismereti szabadságnak a tanítását. Mindenkinek abba van joga hinni, amibe akar hinni. Tehát mindenkinek joga van abba hinni, amiben akar. És senkit nem kényszeríthetünk arra, hogy ezt az ő megfontolt hitét, vagy bármilyen hitét átírja. Ez az egyházban nagyon új, ez nagyon új, mert ugye még milyen sokáig az volt, hogy ugye tűzzel vassal a többi tradíciót és a vallást úgy írtogatjuk, és a mi általunk elképzelt, hát ilyen vallás megtartó kereszténységet teszünk a helyébe. Tehát az egyház kimondta, hogy senkit nem kényszeríthetünk a hitének a megváltoztatását. Itt indulnék, hogy először egy tisztelet, hogy ő ezt hiszi. Ő neki ez a hozzáállás, a keveredik a katolikus hitével, igen, tehát nem egy ilyen vegytiszta reinkarnáció hit ez, hanem így keveredik. Hát igen, hát legtöbbször a manapság ez így van, hogy keveredik kicsit keleten nyugattal, és ilyen kotyvalék van sokaknak a fejébe, de az első hozzáállás, hogy nekem meg kell állni az ő szabadság előtt. Tiszteletbe kell tartanom. Na most ez nem jelenti azt, ugye tanultuk, hogy egyet is kell vele értenem, mindenkit megérthetek, anélkül, hogy egyet kéne vele értenem. Tehát nem értek egyet azzal, amit hisz, de megpróbálom őt megérteni. Hogy neki, hogy ez miért fontos, hogy ez miért jó. Lehet, hogy valami nagyon torz istenképet hallott, valami nagyon torz egyházképben vett részt, nagyon torz tapasztalata vagy sebzettsége van a keresztényektől, és azt mondja, hogy ő inkább ezt választja. Tehát meg kell nézni ennek az okait. Megpróbáljam őt megérteni, hogy miért van ez benne. Másodszorban pedig megint csak azt mondom, hogy a saját hitemnek a koherens megélésével és hiteles megélésével úgy is kisugárzok neki. Tehát nem nagyon kell ő győzögetni, megmagyarázni neki, hogy most ez miért nem jó, amiben hiszel. Általában ez kontraproduktív, minél inkább valakit meg akarunk győzni arról, hogy ez nem jó, annál inkább távol lesz ettől, és annál jobban megerősödik, már csak dafke csak azért is a saját igazában. Tehát ellentétes hatást érünk el a meggyőzéssel. Tehát én mindig azt vallom, hogy egyrészt tiszteletbe tartani, másrészt kisugározni a mi hitünket, és a mi hitünk legfőbb kisugárzása az, hogy elfogadlak téged a hiteddel együtt, anélkül, hogy egyetértenék veled, és ezzel az emberke már is azt mondja, hogy na, itt valami más van, mint amit én eddig keresztényektől tapasztaltam. Mert minden keresztény engem eddig le akart beszélni. Most meg valaki van, aki elfogad, de mégse ért egyet azzal, amit gondolok, jó, az nem baj, de legalább engem elfogad és tiszteletbe tart. És amikor annak a valakinek esetleg kérdései vannak arról, hogy a te hited milyen, hogy a te hogy állsz az Istenhez, mit gondolsz a reinkarnációról, akkor ezt mind nagyon helyesen el lehet mondani. Nekem, ha kérdez, én nagyon azon vagyok, hogy akkor mondjuk el, ha kérdez. Egyébként a csendünkkel, a jó tetteinkkel, az emberségünkkel evangelizálunk. Nem a tanítással, nem a hitnek a hirdetésével elsősorban. És hogyha kérdez, hogy én mit gondolok a reinkarnációról, elmondom neki, ami ide le van írva. Én az én hitem az, hogy egyszeri és megismételhetetlen életünk van, és ezért kell ezt komolyan venni. Az én hitem szerint valóban nem lehet a bűnöknek ilyen alibiül adni azt, hogy majd újjászületek majd valamikor, és akkor majd azt levezeklem. Az én hitem szerint felelős vagyok mindenért. Egyetlen életem van, amelynek kezdete van, de vége nincs, és éppen ezért nagyon fontos a földi élet, stb. Tehát ezt elmondhatom neki, mint úgy tanúságot teszek a hitemről. És az, na és megint itt van, testvéreim, az emberi szabadságnak a határa. Hogy ő ezt befogadja-e, megfogadja-e, és magáévá teszi, amit én mondok neki, az az ő szabad akaratán múlik, és hogyha ő a szabadságában úgy dönt, hogy nem fogadja el, és megmarad a maga hiténél, testvérem, akkor ott kezdődik a vértanúság. Nem tudunk mit csinálni. És itt akkor meg kell állni, nem tudunk mit csinálni. Ha valaki saját szabad akaratával ebben a hitben van, és így hiszi, nem tudjuk tőle ezt kikényszeríteni, hogy másképp gondolkodjon. Nem tudjuk megváltoztatni a gondolkodását, és minden egyes ilyen kényszerítő, vagy meggyőző, vagy ilyen megmondom neked, értsd már meg, hogy nem igaz, amit hiszel, típusú megszólalások, csak ellentétes hatást érnek el. Tehát itt ez biztos, hogy egy óriási fájdalom, amikor valakinek a szerettéről van szó, és akkor, hogy ő ezt hiszi, de meg kell állnom az ő szabadsága kapuja előtt, nem tudok vele mit csinálni, hogyha ő elhatározta, hogy másképp fog gondolkodni. Tudok érte imádkozni, és tudok neki jó példát mutatni, és a hitemet nem hozzávágni, hanem azt én éljem meg boldogan. És lássa ő rajtam, hogy az én boldogan élem meg a keresztény hitemet, és én nem hiszek a reinkarnációban. Tudja ő azt rólam, hogy én nem hiszek. És lássa, hogy az én hitemet boldogan élem meg, és hogy egyszer majd ő rá fog valamikor kérdezni, főleg amikor majd a reinkarnáció tan bizonyos kríziseiben egyáltalán nem lesz vigasz. És akkor majd esetleg rá fog kérdezni, hogy én miben találok vigaszt, mondjam el neki, hogy nekem mi a hitem. De a meggyőzés, a megmagyarázás úgy tűnik, hogy inkább csak az ellentétes hatást érje. Igen?
szavaival élnek. Tehát, hogy a nem meggyőzés, és meg nyilván, meg minden meg egyetértek, amit azt mondok, hanem, hogy ő, tehát, hogy fellobbant, ami Krisztus iránt a szeretetet, hogy ő ezt gondolta magának feladatnak, akkor vajon ennek a szitvében ő meg a, csak a keresztények, tehát gondolt, hogy akik már ezt hiszik, és akkor azokból fellobbantani mégis, vagy
tehát, hogy egy reinkarnáció hívőben élhet-e a szeretet Isten iránt a maga módján, igen.
Nem azt mondom, csak hogy a keresztény,
katolikus,
és neki ez lenne a
számítása. Igen.
Nem a
megvédés, hanem a szeretet. De, de hogy tesz, hogy tudja ezt megtenni? Hát igen, tehát hogy a Marcell atya ugyanez, hogy ugye úgy gyújtok föl szíveket Krisztusnak, hogy én magam próbálom ezt kisugározni. De semmiképpen se a meggyőzés eszközében. A kisugárzással viszont már mehet, igen. Jó, akkor ez megvan, mehetünk tovább. Többször hallottam már utalást Liziói Szent Terézhez kötődően a szeretet kis útjáról. Mi ez tulajdonképpen? Köszönöm a választ. Hú, hát ezt nem tudom röviden elmondani. Hogy Liziói Teréz kis útja, hogy micsoda. Igazából ez már mind szóba került, tehát ez egy borzasztó egyszerű dolog. Tehát ez a kis út, hogy ő rájött, hogy ez a bizalomnak az útja, hogy a Jézussal való szeretet kapcsolat útja. Tehát ezt csak azért hívjuk kis útnak, ez egyáltalán nem valami új fölfedezés. Teréznél ez az evangéliumhoz való visszatérés, ez a kis út. Hogy belátja, hogy ő kicsi, belátja, hogy ő nem képes nagy dolgokra, és éppen ezért így, ahogy van, jár a szeretet útján, mert elhiszi, hogy szeretve van Isten által. Ez az a kis út. Az a baj, hogy Terézből ezt nagyon kihangsúlyozzuk, pedig nem ez az ő fő tanítás, a kis út. Ez a Teréz, ez az egész Liziói Teréz, ez az egész kis izéséget nem szerette ám. Hogy kis Szent Teréz, meg kis nővérke, meg kicsi ez, meg kicsi az. Tehát ne, ez picit túl van ilyen habozva. Tehát kicsit föl van tupírozva ez az egész. Tehát Teréz, Liziói Teréz nem ilyen volt, aki állandóan ebbe, hogy ő a kicsike, meg minden. Vannak neki ilyen képei. De azért nem ez az ő legfőbb tanítás, hogy a kis út. Ez a kis út, hogy most ez micsoda. Liziói Teréz sokkal inkább a tiszta Isten kép tanítója. És én nekem ebbe a csúcs, nem azt mondom, most kis út, hát igen, ez ilyen kis jámborka, aranyos, meg igaz, de azért na, Liziói Teréz abban gigász és óriási, hogy az ő társadalmában és kolostorában minden nővérke, meg mindenki az Isten igazságosságától rettegett, és az Isten igazságosságának ajánlották fel magukat elégő áldozatul. Magyarul, hogy az Isten őket verje meg a világ bűneiért. Mi ez? Már tudjuk nagyon jól, negatív istenkép. Egy olyan istenbe hisznek, akinek az egy vérszomjas, szadista isten, akinek az az egyetlen vágya, hogy leverje rajtunk a bűnünket, és ezek a nővérekék akkora hősök, hogy ők oda teszik magukat a vérszomjas isten fogai közé, engem rágjál meg, ne azokat a szerencsétleneket a világban. És Teréz egy ilyen korszakba él, és ő ebből gigászi módon kiemelkedik, és azt mondja, hogy én nem az Isten igazságosságának ajánlom fel magam, mert én Istent nem úgy ismertem meg, hogy ő szét akar minket verni a haragjába, hanem egy olyan valakinek ismertem meg, aki értem gyermekké lett, aki értem meghalt, aki úgy szeret, hogy ezt el se tudja mondani már nekünk már szinte. És Liziói Teréz ebben teljesen kiemelkedik, hogy azt mondja, én az Isten irgalmas szeretetének ajánlom magam, Isten ingyenes szeretetének ajánlom magam. Többi nővé az igazságosságnak ajánlja, nem értek velük egyet, én megismertem Isten, mint a tiszta szeretetet. Na most éppen ezért ő profétai módon az evangéliumi Isten kép hirdetője egy olyan korban, amikor nagyon az Isten képük az embereknek meg volt sebezve. És egy torz Isten kép volt rengeteg emberbe, de ez ma is ugye nagyon sokszor megvan, és Kis Teréz ezért a szentek között is speciálisan a tiszta, hiteles Isten képnek a hirdetője. Megyünk tovább. Szobrok, képek, zárójel, különösen az otthoni, érmek, rózsafüzér válhat-e bálványá? Bizony válhat. Nagyon is. Bizony, minden válhat bálványá.
Tehát,
hát azért árulják. Ezért, hogy szegény karmelisták meg ne találjanak éhen halni, és akkor nem lesz, aki tanítson. Megmisézze. Kettő, mert lehet őket jóra használni. Tehát nem azt mondjuk, hogy ez bár önmagába bálvány, csak ha ez attól függ, hogyan állunk hozzá. Tehát a szobrok, képek, érmek azért vannak, és nagyon jó, hogy vannak, hogy ezek ilyen megfogható dolgok, amik emlékeztetnek bennünket arra, akit szeretünk. Olyan, mint egy fénykép a kedvesünkről, a szülőről, a gyerekről, akit szeretünk, emlékeztet bennünket, és éppen ezért, ha a szobrokat, képeket, érmeket így kezeljük, hogy ezek olyan, emlékszünk a múltkor, tanultuk, Isten jelenlétének a fölidézésére bármi alkalmas. Valakinek otthon egy kis szobor, nyakában az érem, valami, mindegy, egy tárgy, ami engem Isten jelenlétére emlékeztet. Tehát így nagyon jók, de hogyha valaki viszont összetéveszti a szobrot a személlyel, akit ábrázol, akkor már baj van, akkor már bálvány. Tehát, hogyha én ha a szobor előtt térgyelek és imádkozom, mert azt hiszem, hogy tényleg ott van az a valaki, akit ábrázol, akkor jó nézek ki, akkor bálványjá vál. Főleg akkor, amikor például, tehát Istent meg se közelítem, oltári szentségeket oda sem megyek, csak Szent Antalhoz, Szent Ritához, meg a többiekhez megyek, meg Szűz Máriához, meg Jézuskától, annyira félek, hogy én inkább megyek a szobrok elé, és akkor ottan áltatoskodok. Tehát testvéreim, igen, tehát a szobrok válhatnak segítőeszközökké, és lehet teljesen a babona és a bálványimádásnak az eszköze, teljesen megtörténik, nem messze egy bizonyos templomba történik meg, hogy mert ott nem kell kimenni misére, mert lehet a gyóntató folyosón is misén lenni. Nem itt van, ez másik. Hogy a Szent Mise alatt valaki megy a Szent Antalhoz, Mise alatt? Elmondja az imád. Megy a Szent Ritához, ott is elmondja. Megy a Júdás Tádéhoz, elmondja, és kijön áldozni a végén.
Jaha.
Tehát ezt azért nem. Tehát azért ez nem. Itt azt mondom, hogy itt ez innentől már tehát a misén akkor nem veszek részt, csak szaladgálok a gyóntató folyosón a jámborságaimmal. Tehát válhatnak ezek bálványá, válhatnak babonává, Isten pótlékká, lelkiismeret megnyugtatásá, válhatnak, ha úgy állok hozzá. Ha nem úgy állok hozzá, hanem helyesen, hittel, akkor ezek a dolgok, szobrok, képek, érmek az Isten jelenlétére, a szentek jelenlétére, Mária szerető jelenlétére emlékeztető eszközök lesznek, és erre valók. Ugye mindennek van rendeltetésszerű használata, mindennek. A mosógéptől a számítógépig mindennek van rendeltetésszerű használata. Természetesen én ezt használhatom másképp is. Senki nem tiltja meg nekem, hogy a mosógépbe téglákat tegyek. Szabad. Beletehetem, el is fog indulni, csak meddig az egy dolog. Lényeg, hogy ez nem rendeltetésszerű használat. Mindent úgy használjak, amire kell használni, amire lehet. Ahogy kell.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.